Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kién Ilka színművésszel Molnár Péter beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió budapesti stúdiójában Kién Ilka marosvásárhelyi színművészt. Kedves művésznő, arról beszélgetnénk, hogy melyik az a szentírási idézet, ami legközelebb áll a szívéhez, mikor és hogyan döntött a hivatása mellett, és a hitéletének mik a legfontosabb állomásai. Kedves művésznő, szeretettel várjuk a gondolatait, és a hallgatói családdal együtt nagy érdeklődéssel várjuk a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy a Mária Rádió hullámhosszán szólhatok azokhoz, akik most éppen otthon, kényelmesen, meghitt környezetben, vagy bárhol útközben szívesen rádiót hallgatnak. Valóban nagy megtiszteltetés, hiszen én Marosvásárhelyen élek, és úgy alakult, hogy véletlenül Budapesten vagyok, és a Mária Rádió felkért erre a beszélgetésre, és nagy örömmel jöttem el. Megmondom, egy kicsit izgatottan is, hogy vajon meg tudok-e felelni annak a felelősségnek, amit egy ilyen beszélgetés támaszt. Hiszen végül is egy nagyon bensőséges dologról kell beszélnem, a hitemről, amiről legszívesebben Isten előtt teszek vallomást, és most itt a mikrofon segítségével valószínű nagyon sok fül hallgatja azt, amit én elmondok. Azt hiszem, hogy a Jóisten kegyelme már akkor megnyilatkozott irányomban, amikor a szüleim megismerték egymást. Az, hogy két ilyen szülőt kaptam ajándékba a Jóistentől, akik ilyen sok szeretettel és melegséggel, megértéssel, megbocsájtással neveltek. Akik a lelkemet mindig megpróbálták tisztába váltani, hogy úgy tudjak Isten útjain járni. Akik felhívták a figyelmem arra, hogy Isten szolgálni a cselekedeteinkkel, az egy nagyon fontos dolog, és hogy kiegyensúlyozott ember akkor lehetek majd, hogyha a hitem a cselekedeteimben is megnyilvánul. Ezért aztán később, amikor tudatosan fordultam a Bibliához, és tudatosult bennem a hitnek a fontossága, mert a hitet én ajándékba kaptam a jó Istentől. Az valahogy volt. Én csak engedelmeskedem. Állandóan keresem a lehetőséget, hogy Isten felé mehessek, léphessek, bár egy-egy kis lépést is. És megérzem időnként, hogy a szíve visszadobban, és ezek nagyon nagy pillanatok az életemben. Ezért is választottam Jakab apostol leveléből azt a részt, amikor azt mondja, hogy mutasd meg a te hitedet a te cselekedeteid által. De hát a Bibliában nagyon sokszor hallunk arról is, hogy énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat énekkel. Tompa László, erdélyi költő, helikonista költő valahol azt írja, hogy zenével dicsérjétek az Urat, az Úr nagyon muzikális. A vers is zene. Én versmondással szeretném dicsérni az Urat, és megnyitni az emberek lelkét, feltörni a rekeszeket, a szomorúság kulcsait kivenni a lélekből, és megnyitni Isten felé. Még akkor is, hogyha a vers nem mindig újjongó, hanem talán drámai vagy szomorú dolgot mesél el, de ha sikerül egy hullámhosszon lenni a nézővel, aki majd együtt érez a költővel és velem, akkor létrejöhet egy ilyen megtisztító élmény, ami által a lélek felszabadul, kiszabadul a kötéseit, leveti a páncélját, és akkor már szabadon szárnyalhat Isten felé. Tehát én ilyen dolgokat gondolok és hiszek, és természetesen, hogy Istennek adok hálát, hogy erre a pályára vezényelt, és soha nem éreztem azt, hogy ez a munka, ez teher lenne, és nagy-nagy örömmel mondok verset mindig.
Megkérdezhetem, hogy kik a kedvenc költői. Nagyon jól tudom, hogy szép prózát nagyon szeret mondani, és hogyha egy verset elmondana nekünk, a Mária Rádió kedves hallgatóinak, a hallgatói családnak, kedves Ilka, kedves művésznő.
Hát köszönöm szépen a lehetőséget. Az előbb mondtam, hogy nagyon szeretek verset mondani, igen. Tehát akkor most is élni fogok ezzel a felkéréssel és lehetőséggel, hogy ki a kedvenc költőm, mindig az, akivel éppen foglalkozom.
Értem.
A magyar irodalom olyan gazdag, annyi nagyszerű költőnk van. Ezért szívesen mondok magyar költők verseiből. Most úgy gondolom, hogy elmondanám Dzsida Jenő Egyszerű vers a kegyelemről című versét. Csodákat próbáltam, arannyal, ezüsttel hívtam a népeket. Jöjjenek én hozzám. Hiába. Az arany nem kellett, az ezüst nem kellett, nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat. Hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben. Őzike ne fázzék, nyulacska ne fázzék. Hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. S egyszer csak maguktól jönnek az emberek, együgyű szavamtól sírásra fakadnak. Ránéznem alig kell, a tűz is felszökken. Az Úr áll mögöttem.
Köszönöm szépen, és nagyon nehéz ilyen gyönyörű vers után nekem megszólalni, higgy el. De a valós életbe egy kicsit vissza kell, hogy menjünk.
Igen, mindig vissza kell lépni.
Nehéz ilyen gyönyörű vers után tényleg nekünk visszajutni a mostani életbe, és gondolom, hogy önt a kedves hallgatók is minél jobban meg szeretnék ismerni. Úgyhogy engedje meg, hogy a gyerekkorából egy-két mondatot idézzek önnel kapcsolatban, amit nagyon szépen megfogalmazott a szüleivel és a gyerekkorával kapcsolatban. Amikor megszülettem, a naptár már november 6-át mutatott, és mégis meleg volt. Szüreteltek az erdélyi mezőségen. Gyönyörű gyermekkorom volt, anyám szavaival és szebbnél szebb dalokkal borított be. Apám jó könyveket és szép verseket adott a kezembe. Hát azt hiszem, hogy a gyerekkora eleve akkor meghatározó élmény
igen.
volt az ön számára.
Igen.
És még azt is írja, hogy nagyon szeret énekelni.
Igen.
Még házi munka közben is.
Így van, igen.
Utána hová járt iskolába? Kik voltak a meghatározott tanárok az ön életébe, kedves Ilka?
Tehát ez a periódus, amikor nekem nyiladozik az értelmem, Szamosújvárhoz köt, Szamosújvár pedig egy örmény alapítású város Erdélyben, és ott van egy olyan emlékem, amit úgy szívesen elmesélnék. Este lefekvéskor hol édesanyám, hol édesapám mesét olvasott. De volt olyan is, hogy mind a ketten az ágyam mellé ültek. Apu olvasott, nagyon szépen olvasott fel ő. Nagyon sok verset tudott kívülről, azokat szívesen mondta is. És a mesére is emlékszem, hogy melyik volt, és egy adott pillanatban a mesében, a Szép Miklós című mesében szomorú dolog következik be, mert a sárkány becsapja Szép Miklóst, és elrabolja gyönyörűséges tündérilonáját, és Miklós a áltosa nyakába borulva sír, és én is sírtam. És arra is emlékszem, és most is beleborzongok, ahogy anyám felvett és magához ölelt. Azután azért, hogy jó iskolába járhassak, Marosvásárhelyre hoztak iskolába, majd ők is Marosvásárhelyre költöztek, hogy ne legyünk elszakítva. Apai nagyanyámnál jártam az első évet, az első osztályt, és a marosvásárhelyi híres Bolyai Farkas liceumban jártam iskolába, ahol Hálával gondolok vissza tanáraimra, magyar szakos tanáraimra elsősorban, hiszen a magyar irodalmat, a verseket, a prózai alkotásokat rendkívül szerettem, és akik felfedezték a versmondás iránti hajlamomat, hogy úgy mondjam, és nagyon, nagyon szépen egyengedték az utamat. De verset mondani apámtól tanultam meg, ő segített kezdetben, amikor még kisiskolás voltam. Az első vers, amit ketten tanultuk meg apuval, az Petőfi Sándor Füstbe ment terv című verse volt.
Alapfokú iskolái után a Szent Györgyi István Színművészeti Akadémián tanult. Igen. Kik voltak itt a meghatározó tanárai, kedves művésznő?
Azok, akik most Erdélyben hallgatják ezt a műsort, azok számára talán nem ismeretlen a Tompa Miklós neve, aki a Marosvásárhelyi Székely Színház alapítója, alapító rendezője, igazgatója volt. Ő volt az osztályvezető tanárom, volt egy nagyszerű színész a Marosvásárhelyi Színháznál, Tar László, ő is tanított, és Erdős Irma volt a művészi beszéd tanárom. Akkor még olyan szerencsés helyzetben voltak a diákok, hogy például művészi beszéd óra, egy egész óra jutott egy diákra, ami sokat jelent, amikor személyesen csak veled foglalkoznak a főiskolán. Tehát szívesen gondolok, szerintem az egész légkör, ami a színművészetén volt, az meghatározó volt, és nagyon, nagyon sok mindent tanultam ott.
Amikor elvégezte a Színművészeti Akadémiát, utána hová került, melyik színházhoz?
Romániában az volt a szokás abban az időben, hogy a végzősök a média szerint, az elért tanulmányi eredmény szerint bekapcsolódhattak az országos választásba, és akkor a szerint választottak helyet, kifüggesztették az összes szabad helyet, és akinek nagyobb volt a jegye, az választotta a jobb helyeket. Na de újból egy hurkot vont körénk az elmúlt rendszer vezetője, és a pártvezetők. Azt hiszem, hogy a 50-es évek elején már létezett a zárt városok fogalma, tehát, hogy igen, zárt városokká tették a nagyobb városokat, és oda akkor végzősök nem kerülhettek. Ez elsősorban a magyar végzősöket érintette rosszul. És akkor így egy ilyen lakosságcserét is lehetett, egy ilyen alattomos lakosságcserét, rejtett lakosságcserét is eszközölni. Ugye? És amikor én végeztem, akkor újból egy hurkot vontak, tehát már a színészek sem mehettek azokba a városokba, ahol magyar színház működött. Hát nonsens, akkor miért tartott fenn a magyar színművészetit, hogyha nem magyar színészt képezel, és nem magyar színházhoz kerül.
Így van.
Így engem önkényesen
először
a tordai román nyelvű, hát munkás színházhoz helyeztek, ahol én nem játszottam, és mindent megtettem, hogy onnan elkerüljek. És akkor Temesvárra kerültem végül is.
Igen.
Egy 6 hónapos járás után, mert ugyanis a temesvári magyar színház igazgatója, Sinka Károly, meg a tordai román színház igazgatója megegyeztek, hogy egyik elenged, másik fogad, de ehhez a minisztérium kellett bólincson, engedélyt adjon, meg a megyei pártbizottságnak a megfelelő fórumat, és én állandóan előszobáztam valamelyik ilyen helyen, és könyörögtem, és próbáltam elérni azt, hogy pecsétes papírom legyen arról, hogy tényleg elmehetek. Végül ez sikerült, és akkor Temesvárra kerültem. A Temesvári Állami Magyar Színházhoz, ma Csiky Gergely Színház.
És itt végre magyarul is játszhatott természetesen.
És itt magyar nyelven játszottam, hiszen igen, én magyar színésznő szerettem volna lenni, és azzá is váltam, és 4 gyönyörű évadot töltöttem Temesváron.
Ha saját családjáról volna olyan kedves mesélni, mert tudom, hogy 2 gyereke van.
Igen, férjem van, aki szintén színész.
Fia és egy lány.
Egy fiam és egy lányom van, Dániel mérnök, és van egy magánvállalkozása Marosvásárhelyen, él Krisztina színésznő, és a Bekecs Néptánc Együttesnél dolgozik, táncos, énekes és színészi feladatokat is ellát. És itt újból hálát kell adnom a jó Istennek, és a kegyelmét nem győzöm megköszönni, hogy mindkét gyermekem körülöttem van. Ha látni akarom, akkor nem kell több napot utaznom.
Vagy Skype-on.
Igen, Skype-on.
Mint ami annyira hanem jellemző ott vannak, sajnos mai világunkra.
Igen, és bejönnek, és megkérdik, hogy mi az ebéd,
És ez, értem.
Igen.
Ez aranyos.
Igen.
Nagyon. A férje milyen szerepeket szokott játszani, ha egy kérdezzem?
Az igazság az, hogy a prózai színésznél nem annyira behatároló az alkata valamennyire, de nem biztos annyira, mint például az operában, ahol a tenor szerepeket kell játszani.
Ja, hogy eleve adott, úgy érti.
Hanem mindenfélét. Persze. Tehát játszhat Bon Vivant, ameddig fiatal volt, azután már apa szerepeket is. Vagy, hogy úgy mondjam, öregedő férfiakat.
Értem.
De ez a férjem, igen.
Nagyon sok díjat is kapott. Engedje meg, hogy egy párat ebből felsoroljak. 1998-ban például Kemény János díjjal jutalmazták. 2006-ban a Magyar Művészetért Kuratóriuma Bartók Béla emlékdíjjal tüntette ki. 2010-ben Magyar Örökség díjjal és a Magyar Köztársaság Ezüst érdemkeresztjével, valamint Prokultúra Hungarika emlékplakettel ismerték el eddigi munkáját. Most azt szeretném megkérdezni, hogy ezek közül a díjak közül, ha szabad ilyet kérdeznem, melyikre a legbüszkébb művésznő?
Van még egy erdélyi díjam, aminek az a neve, hogy Sütő András nyelvőrzési díj, erre is nagyon büszke vagyok, de végül is a Magyar Örökség díj az, amire büszke vagyok. Azt nem is én kaptam, hanem azt írja az oklevelemen, hogy az én kulturális misszióm a Magyar Örökség része. Ez nekem nagyon jól esik, örömmel tölt el, és további munkára sarkal.
Értem.
És mert ez az előremutató díj,
igen,
talán ez a legkedvesebb számomra.
Ön Marosvásárhelyen él.
Igen.
És Marosvásárhely a hazája, ezt
igen
is mondhatom.
Igen.
Ha megengedi, evel kapcsolatban is nagyon szép mondatokat mondott, és ezt felszeretném olvasni a kedves hallgatóknak. Szép volt és izgalmas kipróbálni az erőim idegenben, de Marosvásárhelyhez köt az első iskolai nap, a sikeres felvételim emléke, az első siker, az első csók, az első szerelem. Itt születtek a gyermekeim, és most már a halottaim is itt nyugszanak. Itt vagyok otthon.
Igen.
Én azt hiszem, művésznő, hogy nagyon szépen megfogalmazta.
Köszönöm szépen.
Hogy mi köti Marosvásárhelyhez.
Igen, minden. Az életem.
Magyarul minden.
Az életem.
Az egész életem.
Igen.
És
igen,
gondolom, hogy a sikerei is, meg az emlékei is.
A sikerek azok sokfele kötnek. Nem csak Marosvásárhelyen jártam, hanem előszeretettel járok falura. Az igazság az, hogy a versmondást kevés színész vállalja fel. Az,
persze,
hogy kiáll egyedül a közönség elé. Valamiért. Ezt mindenki maga tudná megmondani, hogy miért éppen. És ezek közül is kevés az, aki azt vállalja, hogy esőben, hóban, fagyban, porban, poros úton bizony nehéz körülmények közé kell elmenni, eldugott falvakba, olyan helyre a mezőségen, ahol a nagy idegen tengerben, hogy úgy mondjam,
igen,
10 vagy 50-en élnek magyarok, de az ő lelkükhöz is valaki közel kell kerüljön. Az ő lelküket is meg kell simogatni. Nos, ezt a munkát én nagyon szívesen vállalom. És olyankor, hogyha a férjem nem tud, nem vezetek autót, és ha nem tud ő vinni autóval, akkor autóbusszal megyek, vagy vonattal és szekérrel, vagy amivel éppen.
Persze.
Tehát, és az, amikor a falusi ember jön oda, és simogat meg, és mondja azt, hogy jaj, milyen szépen mondta, vagy emlékszem, egy bácsi somkeréken azt mondta, hogy magának aranyból fonták a száját. Eddig nem is hallottam ezt a kifejezést, igen. Akkor az felejthetetlen. Vagy például van egy olyan különös élményem Zentán a Jézus szíve templomban, amikor úgy éreztem, hogy a közönség és köztem egy láthatatlan erős szál van, amire rá lehetnek kapaszkodni. Valami, minthogyha közöttünk lebegne, hogy annyira teljesen egyek vagyunk, hogy az nem lehet, hogy én állok az oltár előtt valamennyivel, és ők tőlem, lehet, hogy 10 méterre, mert szép nagy templomról van szó, és ennyire együtt legyünk. Ez csak egy nagyobb erő tudja megtenni. Én csak egy kis eszköz vagyok a kezében. Ezelőtt az élmény előtt csak leborulni tudok, és várom, hogy vajon mikor mehetek újra Zentára, Jézus szíve templomba.
Érte. Engedje meg nekem a legutolsó kérdést, ami szerintem az egyik legnehezebb, és a legszemélyesebb is. Hogy önnek a hit, a jó Isten mit jelent a mindennapjaiban, és mennyire határozza meg az életét, kedves művésznő?
Hát én azt hiszem, hogy a jó Isten munkálkodása mindannyiunk életét meghatározza, még akkor is, hogyha nagyon sokan vannak olyanok, akik ezt nem akarják elismerni egyelőre. Mert amikor majd szembe kerülnek a nehézségekkel, Isten őriz a betegségekkel. Hallom orvos ismerőseimtől, hogy magát ateistának valló is Istenhez fohászkodik, amikor fáj valamije és beteg. Isten mindannyiunk életében jelen van, csak nincs rá szemünk, hogy észrevegyük. Nem látjuk meg a kis csodákban.
Apró nagy csodákat.
Igen, állandóan valami nagy dolgot várunk.
Pedig
ahogy Reményik igen. Sándor mondta, ne várj nagy dolgot igen, életedben.
Igen. És a jó Isten minden nap.
Apró hópelyhek.
Az... Apró pici kis csodákat minden
igen,
nap kapunk.
Igen, minden nap. Tehát ezt jelenti. Emlékszem, hogy amikor kijöttem a templomból, egyszer találkoztam egy ismerősömmel útközben, akkor már nagyobb bacska voltam, serdülő, és elmondta, hogy valami különös tisztaság volt, édesapámmal voltam akkor templomba, és valami különös tisztaság volt rajtunk. Ő azt érezte, honnan jöttünk, mondom, templomból. Úgy látszik, hogy hordoztuk még mindig hazafele menet azt a, nem is tudom, azt a gazdag hangulatot, amivel megajándékozott bennünket egy jó prédikáció után maga a templom, a Isten közelsége, az együtt éneklés, ami oldott lelkűvé tesz. Én csak javasolni tudom mindenkinek, és biztatni, hogy énekeljen. Nem baj, ha nem, úgymond nem szép a hangja. Egy kicsit hamis. A jó Isten ezt pont olyan nagyon szereti, mint a gyönyörűen tisztán éneklő hangot is. De énekelj, mert az ének felszabadítja az elmédet, a szívedet. Pihenteti, ugyanúgy, mint a zene. Az ének terápia. A jó Isten olyan embereket hozott az életembe már gyerekkoromba, aki kinyitotta a fülemet és a szememet.
Nagyon köszönöm önnek ezt a szép beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
És engedje meg, hogy elköszönjek öntől, és a Mária Rádió kedves hallgatóitól is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
És köszönöm szépen.
Én is.
Kién Ilka színművésszel Molnár Péter beszélgetett.